Kedves testvéreim, a Márk írása szerinti evangéliumból olvasom az igét, a 10. fejezetet olvasom a 17. verstől el egészen a 31. versig. És mikor útnak indult vala, hozzáfutván egy ember, és letérdelvén előtte kérdezi vala őt: jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus pedig mondanéki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod: ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, kárt ne tégy, tiszteljed atyádat és anyádat. Azt pedig felelvé mondanéki: mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén megkedvelte őt, és mondanéki: egy fogyatkozásod még van, eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben, és jár, kövess engem, felvévén a keresztet. Azt pedig elszomorodván e beszéden elméne búsan, mert sok jószága volt. Jézus pedig körültekintvén mond a tanítványainak: milyen nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. Tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén, de Jézus ismét felelvén mondanékik: gyermekeim, milyen nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Azok pedig még inkább álmélkodnak vala, mondván maguk között: kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus pedig rájuk tekintvén mondta: az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. És Péter kezdé mondani néki: imé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus pedig felelvén mondta: bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangéliumért, aki száz annyit ne kapna most, ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt. A jövendő világon pedig örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsó elsők. Testvéreim, amikor ezen elmélkedtem, ez a szó ugrott ki Péternek, ez a becsületes szava, amikor a gazdag ifjúval szembesítette magát, annak az engedetlenségével szembesítette a saját engedelmességét. Ez a szó ugrott ki: íme mi elhagytunk mindent, és követünk téged. Ez a mindent szó nagyon ítéletessé vált, mert hol vagyunk mi ennek a szónak a világosságán, hogy mindent. Te éretted, elhagytunk mindent. Ki is mondhatnám az ámment, az a tessék számba venni. Ki mit adott oda Jézusért? A mindentnél mennyivel idébb vagyunk, ha egyáltalán valahol vagyunk. Mert az, hogy sokat kaptunk tőle, az biztosan igaz. De itt most nem arról szól, hogy ő tőle mit kaptunk, hanem hogy ő érette, mit hagytunk el. És itt van a gazdag ifjú az egyik oldalon, aki semmit nem volt hajlandó elhagyni érte. És a másik oldalon Péter, akinek ugyan nem sok elhagyni valója volt, valami kis halász, viskó Kapernaumban, vagy nagyobb ház, háló, hajó, ott hagyta és ment Jézus után. De mindenesetre azt, amilyen volt, azt ott hagyta. Zárójelbe persze, mindjárt megjegyezhetjük, hogy azt a keveset könnyebb ott hagyni, mint azt a nagyon sokat a gazdag ifjúnak. De mindegy, most itt van előttünk két ember, az egyik szélen a gazdag ifjú, aki semmit nem volt hajlandó elhagyni Jézusért, és itt van Péter, aki mindent elhagyott. Közte föl lehet osztani parcellákra a nagy távolságot, vajon mi hol vagyunk? Kihez közelebb? Péterhez közelebb, vagy a gazdag ifjúhoz közelebb? Vagy valahol a középső ponton, a null pontnál, ahol hát, valami keresett, semmiképpen nem mindent, de hát azért valamit mégis. Na hát ki keresse egy bizonyos elmélkedésben azt, hogy mit adott oda Jézusért. És amikor ezt elmélkedtem, akkor a testvér ige is természetesen beugrott a gondolkodásomba. A Lukács evangélium a 14. részéből elolvasom azt is, mert ott még élesebben fogalmazta meg az evangélista a gondolatot. Megy vala pedig ő vele nagy sokaság, és megfordulván mondta azoknak, ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvérét és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És ha valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utálam jő, nem lehet az én tanítványom. Itt van ez a félelmetes szó, hogy meggyűlöli, aki nem gyűlöli meg. Hát itt van a téma, testvéreim. Mi az, amit odaadtunk Jézusnak, mi az, amiről lemondtunk Jézusért, vagy hajlandók vagyunk, készek vagyunk lemondani. Ez volt a téma, amivel foglalkoztam, megnéztem a szakirodalmat, és két meglepetést éltem át, igazából ezt a két meglepetést szeretném elmondani a testvéreinek. Az egzegéták magyarázatait olvasván két gondolatot találtam, ami eddig nem volt benne a tudatomban, de most nagyon beleragadt, és azt remélem, nem is fogom elfelejteni egy hamar. Ezekhez a versekhez fűznek magyarázatot, és a sok-sok magyarázatból mondom, két gondolat kiugrott. Az egyik ehhez a Lukács textushoz kapcsolódik. Aki nem gyűlöli meg apját, anyját, az nem lehet az én testvérem. Ebben a textusban van az, hogy és a maga lelkét is. Az egzegéták elmondják, hogy a többi evangéliumokban is megtalálható ez a mondás, ám bár szelidebben, például Máténál ugyanez a gondolat úgy kerül elő, hogy aki jobban szereti apját, anyját, fitestvét, az nem méltó. Ez már egy szeridebb fogalmazás. Ugye tegyük egymás mellé. Aki nem gyűlöli meg, az nem lehet tanítványom. Aki jobban szereti, az nem lehet tanítványom. Nyilván a Lukács fogalmazása a legkeményebb. Na, tehát egyéb evangéliumokban is megtalálható a gondolat maga, hogy Jézusért el kell hagyni valakiket, valamiket, dönteni kell, hogy vagy Jézus, vagy más, nem lehet fele másigában járni, kétfelé sántikálni, vagy-vagy. Jézus akármilyen szerény volt, vagy szerid volt, ime itt is azt mondja, hogy hát miért mondasz engem jónak, hát csak az Isten jó. Hát akármilyen alázatos és szelid, azért azt tudja, hogy ő benne döntés elé viszi Isten az emberiséget, és vagy mellette, vagy ellene, és ha mellette, akkor oda kell áldozni érte mindent. Tehát ez a gondolat többféle fogalmazásban megjelenik az evangéliumokban, de Lukácsnál van egyedül ez, hogy és a tulajdon lelkét is. Ez érdekes, hogy a sokféle különböző megfogalmazásban szó van apáról, anyáról, gyerekről, fitestvérről, földről, házról, de egyedül Lukácsnál van szó, hogy és a tulajdon lelkét is. Hát ez tény, idáig tény, de most ért ez a meglepetés, az egyik szakkönyv azt mondja, hogy könnyen föl lehet tételezni, hogy eredetileg Jézus pontosan ezt mondotta, hogy aki nem gyűlöli meg az ő lelkét, az nem lehet az én tanítványom. És ehhez nőtt aztán később a felsorolás. Ez egy nagyon érdekes gondolat, ha így van. Tehát értjük, a többi evangélista nem is beszél erről, hanem csak ház, föld, apa, anya, testvér. Lukács beszél ház, föld, apa, anya, testvér, és a legvégén beszél arról, hogy és a tulajdon lelkét is. Most föl lehet tételezni, hogy Jézus, amikor a tanítványság föltételét fölállította, akkor igazából egy föltételt állított, hogy aki Ez egy tulajdon lelkét meg nem gyűlöli, az nem lehet az én tanítványom. Tehát aki nem fordul szembe önmagával, aki nem hajlandó önmagát értéktelennek, semminek tekinteni, ahhoz képest, akivé Krisztusban lehet, vagy amit Krisztusban fölismert, aki nem szembesíti magát Krisztussal, úgy, hogy ebben a szembesítésben valósága meggyűlöli magát, hogyha ilyen is van, mint ez a názáreti, hát akkor Isten, milyen vagyok én? Tehát mondom, vannak egzegéták, akik azt mondják, hogy ez volt az eredeti gondolata Jézusnak, aztán ez bővült, hogy hát persze, aki a maga lelkét meggyűlöli, aki magával szembe fordul és Jézus mellé áll, a szükségszerűen konfliktusokba kerül másokkal is. De hát ez a másodlagos már, az elsődleges az, hogy önmagával szembe. Hát ez egy nagyon meglepő gondolat. Nem biztos, hogy így van, nem tudunk semmit közelebb itt, ez egy föltevés. De az biztos, hogy Jézus lelkületéhez így illik, ahogy az egzegéta mondja. Tudjuk, Jézus nem kívülről befele ment általában, hanem belülről jött kifelé. Vagyis nem azt mondta, hogy ha a házadatot hagyod, ha az apádat elhagyod, ha kívülről lehántasz sok mindent, akkor a tanítványom lehetsz. Nem ez a Jézus módszer, hanem belülről. Ha belül magadat megtagadod, ha belül valami új kezdődik, akkor persze apádhoz, anyádhoz, mindenkihez más lesz a viszonyulásod. Tehát a Jézus stílusa inkább ez, hogy aki az ő tulajdon lelkét nem gyűlöli meg, az nem lehet az én tanítványom. Mondom, nekem nagyon tetszik ez a gondolat, belülről rezonálok rá, igen, ez illik Jézushoz. A döntő dolog nem az, hogy a ház, meg a külsők, hanem a lélek. Vagyis, mondjuk így még élesebben, nem azért kell, vagy így mondom inkább, hogy nem a házat kell meggyűlölni, ami rabbá teszi a lelkemet, mert jaj a házam, vagy jaj az autóm, vagy jaj a gyerekem, vagy jaj a szerelmem. Tehát nem ezeket kell meggyűlölni, hogy jaj, ezek megkötik a lelkemet, hanem a lelkemet kell meggyűlölni, hogy tud úgy oda tapadni mindenhez, hogy nem tud szabadon élni. Mert ugye, ha ez a belülről való fölszabadulás nem történik, akkor hiába metéli az ember, eldobja a házat, szakít a szerelmét, mindenfélét csinál, és közben a lelke sajog, mert az ugyanaz. Kívánkozik, vágyakozik, nem szabadult föl. Értjük? Tehát a Jézus követését nem lehet ilyen olcsó megoldani, a házamról mindenről lemondok, csak éppen belül maradok az, aki vagyok. Hanem egészen belülről kell fölszabadulni, és ha belülről fölszabadul, akkor az aranyról, házról, mindenről könnyű lemondani. Tehát azért rezonál bennem olyan erősen ez, hogy elképzelhető, hogy eredetileg Jézus itt kezdte a dolgot, hogy aki a tulajdon lelkét meg nem gyűlöli. Ez, hogy a tulajdon lelkét, ez úgy eszembe juttat, az itt kedden az egyik fiatal emlegette ezt a bizonyos hagyma képletet, amit sok filozófus író emlegetett már, hogy hát a lényeget keressük, kezünkbe veszünk egy hagymát, hát mi az, hogy hagyma, akkor leveszünk egy levelet. Hát mögötte van a hagyma, akkor leveszünk még egyet, akkor mögötte van a hagyma, akkor még egyet. Mi a magja? Van magja a hagymának? Hát vannak, mondom, író filozófusok, az ember létet is így elemzik, hogy hát itt vagyunk emberek, ruhába öltözötten, ha lemezítelenítjük magunkat, de hogyha a szokásainkat, a gondolatainkat, a beidegzett udvariaskodásainkat, stb. Hogy hántjuk le, hát mi marad, ki vagyok én, mi az a mag, ami egészen belül van, hogyha mindent lehántok magamról. És itt kell eljutni valamiféle átéléshez, aki eljut, az tud tovább jutni aztán. Tudnék, az az igazság, ha becsületesen hántogatjuk le magunkat, hogy egészen kívülről egész jól nézünk ki. Elég tisztességesen öltözködünk, elég tisztességesen viselkedünk, megtanultunk fegyelmezetten beszélni, társalogni, együtt élni, tehát kívül jó. De aztán minél inkább hántjuk le ezeket, annál betegebb elemekhez jutunk. Ahogy Jézus mondja, belülről jönnek az irigységek, a gyűlölségek, a bosszúállások, a tisztátalanságok. a vadállati indulatok. Na tehát én ezt így élem át, hogy lehántani magamról ezeket a mutatós dolgokat, köztük például a vallásosságot, morált, ami szintén csak egy ilyen ránk rakott levél, és a magunk igazi magvát nézzük, ha valaki ezt a lehántolást végzi, akkor az azt hiszem tényleg eljuthat elég könnyen, hogy meggyűlöli magát. Hát ez vagyok én. Nem tudom, hogy volt-e a testvéreknek ilyen élménye, hogy egy váratlan megaláztatás, egy váratlan veszteség, és hogy fortyog, hogy jön elő a gyűlölet, a keserűség. Éppen ma egy nagyon művelt ember járt nálam, és úgy elmondta, hogy a családi problémát. Tehát ez a szokásos családi probléma, öregedő szülők, lassan ilyen agylágyulásos szülők, a viselkedés, stb. Kicsinyesek, de azért még elég rafináltak ahhoz, hogy megkínozzák a fiatalok életét, és ő maga is, hogy elborzadva mondja, hogy ha ő soká megy, akkor eljutok, hogy kezet emellek az apámra, anyámra, kezet emellek rájuk. Mert hát véges az emberi civilizáltság, egy hókintelligens, egy nagyon művelt valaki, de addig lehet hántani le ezeket, amíg előjön a belső, az igazi, amiben tényleg az van, hogy gyilkosság, halál, gyűlölet. Na hát azért mondom, ha nem tetszelgünk mindig a tükörbe, hogy de jól nézünk ki, hanem képesek vagyunk lehántani, akkor azt gondolom, mert én magam nagyjából ezt az utat jártam, akkor könnyű meggyűlölni magamat. Hogy Uram Jézus, ott benn azt a rothadt magot, ott a hagyma közepén, azt dobjuk ki, és te legyél életemnek ez a belső magva. Ez a kereszténység. Lehántani a látszatokat, eljutni oda, hogy igazából mi minden van bennem, és azt meggyűlölni, megtagadni, és ha oda aztán Jézus Krisztus kerül, akkor onnan kifele jövet könnyű lemondani arról, ami azelőtt olyan nagyon értékes volt, ami bálvány volt, ami Isten volt számomra. Na tehát mondom, ez az egyik egzegetikai meglepetés, ez a gondolat, hogy talán Jézus eredetileg ezt mondotta, hogy aki meg nem gyűlöli magát, az nem követhet engem, nem lehet az én tanítványom. Nem lehet az, hogy engem is szeret, valaki meg önmagát is szereti. Engem is követ, de azért önmagának a legbelső ösztöneit, vagy indítékait is engedi érvényesülni, az ént, az agressziót, az önzést, a gyűlöletet, vagy. Na, aztán jött a másik meglepetés, ami szintén nagyon érdekes gyűlölni, meggyűlölni apját, anyját, ez egy nagyon kemény szó, és hát magyarázkodnak is az egzegéták, hogy ezt úgy kell érteni, hogy előbbre helyezni Jézust, és hátrébb helyezni a másikat. De hát mégiscsak benne van ez a szó, így Jézus szavai között, hogy igenis meggyűlölni. Na, erre jött egy másik meglepetés. Az egyik egzegéta azt mondja, hogy érdekes módon Tamás evangéliumában is benne van ez a gondolat, de ott egy kicsit össze van zavarodva. Többször említettem már azt a bizonyos Tamás evangéliumát, amit nem régen, néhány évtizeddel ezelőtt fedeztek föl egy sírban, amelyik ilyen evangélium töredék meglepően hasonlít az evangéliumokhoz, szó szerinti egyezések vannak nagy rész benne, de vannak eltérések is, elég jelentős eltérések, úgyhogy ez egy nagy probléma. Most az újszövetségi tudom, hogy hova is tartozik, honnan lett ez az úgynevezett Tamás evangéliuma. Hát a Tamás evangéliumában is benne van ez a gondolat, hogy értem elhagyni, meggyűlölni, de azt mondják, hogy olyan érthetetlenül összezavarodott a dolog a Tamás szövegben. Én meg azon csodálkozom, hogy mi az, hogy érthető, nagyon is érthető, világos, ha kicsit belegondolunk jobban a dologba, tudni mi. A Tamás evangéliumában ez a szöveg körülbelül így van, hogy aki nem tudja úgy gyűlölni apját, anyját, testvéreit, mint ahogy én gyűlölöm, az nem lehet az én tanítványom. És így folytatódik, hogy és aki nem tudja úgy szeretni apját, anyját, testvéreit, ahogy én szeretem, nem lehet az én tanítványom. Erre azt mondják az egzegetek, hogy itt összezavarodott a dolog, mert nem lehet tudni, és akkor mi van. Meg azt mondja, hogy csodálatos ez az egység. Jézushoz méltó ez a formulázás. És szinte a kettő együtt adja azt az igazságot, amit a lelkünk még mindnyáján tudunk. Mert Jézusnak is valóban törésre kellett vinni a dolgot anyjával, testvéreivel, akik őt őrültnek nézték, akik őt vissza akarták vonni a nyilvános működésből. Tehát Jézusnak törésre kellett vinni a dolgot, ez a törés isteni törés volt, és ez azt mutatja, hogy törés és szeretet. Az eddigi kapcsolatnak a megtörése és egy újfajta szeretetnek a kiépítése. Tehát szerintem a Tamás evangéliumának a szövege egy nagyszerű szöveg. Ha nem tudjátok úgy meggyűlölni apátokat, anyátokat, testvéreteket, ahogy én tettem, nem lehettek a tanítványaim. Mert nekem magamnak is át kellett menni egy ilyen fájdalmas döntésen. De aztán folytatása a dolgnak, ha nem tudjátok utána úgy szeretni apátokat, anyátokat, testvéreiteket, ahogy én szeretem őket, nem lehettek az én tanítványaim. Tehát itt nem egyszerűen oldalba rúgni őket, soha többé rájuk se tekinteni, hanem az eddigieket, az eddigi viszonyulást radikálisan megtörni, és egy egészen új viszonyulást kiépíteni. Tehát nem úgy, hogy eddig volt egy egyszerű, mondjuk, gyermeki szeretet a szülőkkel, most megszűnik minden. Nem, eddig volt egy gyermeteg kötődés, és talán itt-ott egészségtelen szeretet, ez megszűnik, és helyette egy isteni szeretet, egy egészen új kapcsolatba került velük, mint ahogy Jézus valóban így került anyjával és testvéreivel. És ennek lett a folytatás az, hogy Mária is bekerült a gyülekezetbe, és a testvérek is ott voltak a gyülekezetben. Tehát számomra egy nagy meglepetés ennek a mai napnak a nagy szellemi ajándéka, a Tamás evangéliumának ez a néhány sora. De mondom, ehhez tényleg kell az, akinek van füle a hallásra, az érti ezt. Akiben Isten lelke értelmezi a dolgokat, az jól érti, az nem megbotránkozik ebben, hanem kezdi sejteni, hogy komoly dolog az Istenhez tartozás. Nem hangulatkérdés, nem romantika, vagy valami kis megjavított idealizmus, hanem valóban kemény dolog, amiben törés van, amiben fájdalom van, amiben szakadás van, és amiben egész újfajta kötődés, újfajta kapcsolat van. Ezt kaptam ma, és ezt adtam tovább a testvéreimnek. Gondolkozzunk ezen, aki nem gyűlöli meg a tulajdon lelkét, aki ott egészen belül nem jut váltásra, átváltásra, forradalomra, úgyhogy az eddigi rezsimet el, egy új rezsimet, az énnek a kakaskodását, az istenkedését, aki nem tudja félretenni, hogy helyette a Jézus Krisztus szelleme vezéreljen, az nem lehet a Jézus tanítványa. És a másik pedig ez, hogy meggyűlölni és megszeretni apámat, anyámat, meggyűlölni és megszeretni, elszakadni, emberi kötelékeket elszakítani, és isteni szeretetben, isteni kötelékben újra találkozni. Végezetül még egyszer mondom azt, amiből az egész elmélkedésem kiindult, hogy mi elhagytunk mindent. Azért csöndesen hajtsuk meg majd a fejünket, ez ítéletes szó alatt, hogy minden. Mi az, amit elhagytunk? Mi az, amit odaszántunk, mi az, amit adtunk, a minden félelmetesen nagy szó. De hát Jézus igényes Úr, majd, hogy nem tréfásan lehet mondani, a kegyelem tulajdonképpen ingyen van, csak éppen mindent oda kell adni érte. Ingyen kegyelem. Hát mellesleg mindent oda kell adni érte, és ami a mindennél is több, a tulajdon lelkemet odaadni. Ilyen olcsó a kegyelem. De ezt mind megéri, testvére, higgyük el, megéri. A mindent, a magam lelkének a meggyűlölését, mert utána kezdődik. Utána kezdődik az élet. Hajtsuk meg a fejünket.